Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba. Péli Nagykata vagyok, a Hétvégi menetrend szerkesztője. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal egy üzleti tanácsadó könyvről lesz szó.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A növekedés kódja. Ez egy új könyv címe, és minden, ami kódolva van, az egyben titkos és fontos felismerést tartalmaz. És hát melyik üzletember ne áhítozna a gazdasági és az üzleti növekedés kódjára? Vardi Zoltán szerző egy egész kötetet szentelt a kódfejtésnek. Egy kulcsmondattal indít. A hozzáállás szerepe meghatározó a siker elérésében. Na de mi más még? Erről beszélget a szerzővel Olá Andrea. A könyv címe pedig, ahogy már mondtam, a növekedés kódja.
Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségeként fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
Én három kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy a legeslegfontosabb felismerés, amivel találkoznia kell a cég tulajdonosoknak, alapítóknak, az, hogy igenis nem csak fontos az értékesítés, de fontos, hogy hogyan értékesítünk, hiszen csak így fogjuk tudni igazából életre kelteni azt a vállalkozást, azt a terméket, amiről álmodozunk, hiszen ha az ember szeretne nyomot hagyni a világban, és nem csak a zsenialitásában úszni, akkor azért fontos szerepet játszik ez a típusú gondolkodás és ez a tevékenység.
Miért nem elegendő az, és úgy látom a könyv alapján, hogy nem elegendő, hogy a vezető fölvesz egy remek értékesítőt. Tehát, hogy miért kell, hogy a vezető tételesen tudja, hogy mi történik, amikor a terméket megpróbálják viacra vinni?
Az, hogy felvesz egy értékesítőt, az egy nagyon fontos lépés, de nem az első lépés. Mm. És itt nagy különbséget tennék. Tehát nekem a tapasztalatom azt mutatja, hogy azok a tulajdonosok meg cégalapítók, akik felismerik azt, hogy ők ismerik a terméket leginkább, ők értik meg azt, hogy mire van szüksége, mire képes, és ahogy érintkezik a piaccal, találkozik potenciális vevőkkel, kap olyan visszajelzéseket, amivel formálni tudja nem csak a termékét, szolgáltatását, de azt is, hogy hogyan pozícionálja, hogyan kommunikálja. Hogy ezt túl korán kiszervezzük, akkor gyakorlatilag elveszítjük azt a lehetőséget, hogy tényleg a piachoz igazítjuk a termékünket, a szolgáltatásunkat. És ez nagy hiba, mert az eleje egy termékbevezetésnek, egy cégépítésnek igenis egy borzasztóan kiszámítatlan, kaotikus időszak, hiszen az ember rengeteg feltételezéssel él, rengeteg gondolat van benne, hogy hogyan kéne csinálni, de hát valójában akkor érted meg pontosan, mire van szükség, hogyha kimész a piacra, és hát kapsz visszajelzést azoktól, akiknek ugye meg kéne venni a termékedet. Ha már ez megtörtént, hogy végigjártad ezt az utat, ugye ezt az értékesítés fájdalmának nevezem, mert ez nem egy kellemes érzés, mikor az ember folyamatosan pofonokkal találkozik, és igazítja a gondolatait a visszajelzések alapján. Ha már ezen túl vagy, akkor nem csak egyrészt megtanulod, hogy mi az, amit mondani kell a termékedről, de felkészíted azt az illetőt, aki átveszi ezt a szerepet tőled, hogy eredményesebben végezze a munkáját, hiszen te már végigmentél az úton, és ezek alapján tudod irányítani is az illetőt. És ez a helyes sorrend, én a meglátásom szerint.
Azt mondja, hogy a fájdalom nem csak, hogy nem spórolható meg, de hogy szükséges is? Tehát, hogy akkor könnyebben tudom pozícionálni az én termékemet, vagy meghatározni, hogy mégis ez kinek kell, vagy ahonnan lepattanok, ott biztos nem kell.
Igen, ugye ezt nyilván azért van néhány ember a világban, aki ötös lottót húz az első pillanattól, de ez nem egy stratégiai terv alapja. A tapasztalatom azt mutatja, és most már több mint 200 céggel dolgoztam 26 országban, Európa szerte, ezzel a módszertannal, az a tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcsőfokokat meg kell járni, mert onnan érted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok.
Azt olvastam én, hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért célra vezető? Szóval miért nem jó vagy egyik, vagy másik?
Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényezők, amelyektől működik egy nagyvállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett kérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
Lehet az a könyvének egy hozadéka, hogy az ember számára szimpatikussá válik az értékesítési szakma? Vagy egyáltalán az értékesítő maga, mert azért azt szerintem mondhatjuk, hogy ez nem a legkedveltebb pálya.
Erről írok is a könyvben, tehát ugye maga az értékesítőkről kialakított szemlélet vagy gondolat azért sokszor ugye nyilván a médiában megjelenő szerepkörök, kicsit ezek a karikatúrák, hogy az ügyeskedő, rafinált, nyomulós személy ráveszi a vevőt, hogy vegye meg azt, amire nincs szüksége. Ugye ez egy ilyen nyertes-vesztes szemléletmód alapján alakult ki. Én azt állítom, és ez nekem egy alaptétele a könyvemnek, hogy a hatékony értékesítés nem arról szól, hogy rátukmáljunk valamit valakire, hanem arról, hogy hogyan lehet megérteni a vevődnek a problémáját, az igényét, és azt kiszolgálni. És ezt az én saját pályafutásomon is viszonylag korán megtanultam. Én első értékesítői szerepkörömben a Cartoon Networknek dolgoztam, ugye reklámidőt értékesítettem, még Londonban éltem akkor, kelet-európai tevékenységi körrel, és ott volt egy élményem, amikor akkori főnökömről erre beszélgettem, és ő mondta, hogy figyelj, tényleg azt kell megértened, hogy te problémát oldasz meg az ügyfélnek, és hogyha úgy állsz hozzá, akkor onnantól kezdve a tevékenységed az egy értéknövelő tevékenység, nem pedig egy rátukmaló tevékenység. És ez bennem azért megfordította a gondolataimat, mert én is azért nem egy üzleti környezetben nőttem fel a családomban, nem ez volt a jellemző. Nekem is egy kicsit át kellett állítanom a gondolatmenetemet erre, de ha megteszed, akkor onnantól kezdve tényleg elfogadod azt, hogy van, ahol a te szolgáltatásod megoldás nyújt, van, ahol nem, és ez semmi gond, tehát ez nem személyes döntés, ez egy igény, és az igény és a te szolgáltatásod közötti találkozás, ami igazából értéket teremt. Úgyhogy a tapasztalatom azt mutatja, hogy akik végig mennek ezen az úton, és megértik, és a könyvem segítségével ugye eszközt kapnak a kezükbe, akkor tényleg a fejükben is ez átállítják magukban, és sokkal eredményesebbek lesznek a tevékenység folyamán.
Mesél arról, hogy hol volt gyerek, mert hogy azért ez meghatározó, hogy a családjának milyen szemlélete volt az értékesítőkkel kapcsolatban. Egyrészt, másrészt pedig a Cartoon Network esetében az ember, mikor odaértem a könyvben, ahol erről ír, azt gondolja, jó, hát ez egy jó termék, ezt nem lehet nehéz eladni.
Igen, hát ugye én az Egyesült Államokban születtem, ott nőttem fel, magyar szülők gyermeke vagyok, és ugye szüleim egyetemi tanárok voltak mind a ketten, és ebből kifolyólag azért mi inkább a politikáról, meg a történelmről, meg a közéletről beszélgettünk a vacsorasztalnál, nem az üzletről, és tényleg van egy ilyen visszatérő élménye a gyerekkoromból, ahol nyomot hagyott bennem, hogy mégis hogyan viselkedtek az értékesítőkkel a szüleim, igenis ugye Amerikában különösen akkor, mikor én ott nevelkedtem, akkor gyakori volt, hogy otthon felhívták az embert a különböző hideg hívásokkal, és a édesanyám eljátszott ezt, hogy egy bejáró nő és egy ilyen angol akcentussal elmondta, hogy a Vádi család Európába költözött, és hogy ne zavarják már többet, és ugyanilyen ez nyomot hagyott bennem. Ezzel együtt azért, ahogy a karrieremet építettem, rádöbbentem arra, hogy valóban az értékesítés, ahogy korábban is mondtam, egy más szemléletmód alapján lesz sikeres az ember. És hát hála Istennek eredményes volt, ugyanis a pályafutásom során hát több mint 2 milliárd dollár értékű üzletet kötöttem. Ugye nagy szabású cégeknél voltam felső vezető, úgyhogy ebből kifolyólag elég nagy megállapodásokat tudtam kötni. Az, hogy milyen a termék, ugye a másik kérdés, igen, számít, hogy milyen a termék, de azért a Cartoon Networkon való reklámidőt sem lehetett feltétlenül eladni egy számítógépes cégnek, mert nem az volt a célcsoportja. Tehát itt megint csak a kapcsolódás a célcsoport és az ügyfél igénye között nagyon fontos volt.
Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával.
Igen.
Ezen sose gondolkodik az ember szerintem.
Hát ugye ez az alaptétele az egész megközelítésnek, ahogy korábban is említettem, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogy tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor átélni az, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel összetudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal, sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat az ajánlatokat, amik ugye a piacon, különösen közösségi médiában vannak, ahol ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencse lovagokat nem tartom nagyra, sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik bele szeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
Egyébként nagy a zaj.
Abszolút, és ezért is nagyon fontos, hogy az zajról beszélünk, hogy kitűnjön az illető a szolgáltatásával. Tehát ugye az értékesítéssel szemben van esetleg egy ellenérzés, de azért a marketing és az online hirdetésekkel kapcsolatban is van hasonló ellenérzés. És én azt szoktam mondani, hogy ha az ember ebben a világban szeretne tevékenykedni, akkor el kell fogadnia, hogy vannak bizonyos tevékenységek, amik hozzá tartoznak. És ez például a személyes márkaépítés, például egy cég vezetőnek nagyon fontos megkülönböztető pont lehet, hogy nem a cége az, ami igazából ismerté válik, hanem ő, mint személy egy adott területen, mert onnantól kezdve az emberek sokkal hitelesebbnek tartják a cégét is. És ehhez a személyes márkaépítéshez pedig majdnem azt mondom, hogy elengedhetetlen egy aktív jelenlét a social médiában, a közösségi médiában, mert ezen keresztül ismerkednek most már meg az emberek többnyire a emberekkel is, és a termékekkel, a szolgáltatásokkal.
Hogyha a problémáról, tehát a potenciális ügyfél problémájáról beszélünk, akkor azt megkérdezhetem, hogy például a TV2 esetében, amikor azt tűzte ki célul annak idején, hogy megduplázza a bevételt lényegében, akkor mi volt az a probléma, amire lehetett koncentrálni?
Ez egy érdekes élmény volt, ugye én még a 2000-es évek elején mentem a TV2-höz először, mint kereskedelmi igazgató, és akkor később, mint vezérigazgató, és ugye azzal a helyzettel találkoztam, 2002-t írunk, hogy hogy ugye akkor pont egy piaci változás volt, ahol a TV2 elvesztette a piaci vezetői pozícióját a konkurenciával szembe. És azt láttam, mint frissen kinevezett kereskedelmi igazgató, hogy az egész módszertan, amit a TV2 akkori kereskedelmi területe alkalmazott, az inkább arról volt szólt, hogy itt van reklámidőnk, vegyétek meg. Tehát ez egy hát nagyon egyszerű ajánlat volt, de azért ez nem arról szólt, hogy milyen értéket teremt, hanem adott esetben abban az irányba vitte a beszélgetés, hogy milyen olcsón adott. És volt egy alapvető szemléletváltás, amit ott végrehajtottam, ami arról szólt, hogy nem, mi nem reklámidőt értékesítünk, mi megismerjük a ügyfeleinknek a marketing céljait, és a marketing célokhoz alakítjuk azt az ajánlatot, amin mentén ők el tudják ezt érni. Mondok egy konkrét példát. Akkoriban például Megasztár volt az egyik nagy ugye, műsorunk. Ott mondjuk a Pepsi, aki mondjuk abban az időszakban ugye elég aktív volt, a fiataloknak szóló zenei műsorokban aktív volt. Mi ugye kialakítottunk a Pepsinek egy olyan ajánlatot, ami arról szólt, hogy nem csak a képernyőn szponzorálja a műsort, hanem egy eseménysorozatot hozunk létre, ahol a Megasztárban szereplő énekesek jelen vannak és turnéznak az országban különböző nyári időszakban. És akkor innentől kezdve a ügyfél nem úgy tekintett erre, mint egy pusztán egy marketing felület, hanem mint egy olyan lehetőség, amivel összeköti az ő márkáját, és sokkal szorosabb kapcsolatot alakít ki az ő fogyasztó fejében, ő közte és a általa kiválasztott termék között. És ez a típusú marketing megoldás, ami úgy hívtuk, ez kivitt minket abból a helyzetből, hogy mi a legolcsóbb megoldás, hanem mi az, ami leginkább illeszkedik az ügyfél problémájára vagy igényéhez.
Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a hármas egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv. És azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is értett, tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
Ez a hármas tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedés kódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok és amit átadok az ügyfeleimnek és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a három pillér nem véletlenül született így. Tulajdonképpen mind a három pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban, azoknál a cégnek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókuszált ajánlatok és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket válasszanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát úgy szoktam mondani, ez a lándzsanek a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. A másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolatalapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismerek, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled. Ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben három értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk, és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a három esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a három úton, és ki fog alakulni, hogy a három közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, mely, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a harmadik pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, hogy mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a három pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
Vardi Zoltánnal, a Növekedés kódja című könyv szerzőjével Olá Andrea beszélgetett. A műsor pedig rövidesen folytatódik.